Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Sorozatunk utolsó előtti előadásához érkeztünk. Adi Endre és a Biblia. 4 hét múlva Babits Mihállyal fogjuk befejezni a sorozatunkat. Beszéltünk Petőfiről, Aranyról, Tompa Mihályról. Most Adi a témánk. Az biztos, hogy a magyar költők közül talán, hogy úgy mondjam, manuálisan is a Bibliával Adi ápolta a legszorosabb kapcsolatot. A Bibliáját mindig magánál hordta, igaz, egyszer a tűzbe vetette, a 10-es évek közepén, amikor már gyógyíthatatlan beteg volt, egy ilyen félig elmeháborodott állapotában a Bibliát megfogta és bevágta a kályhába. De becsületére legyen mondva, hogy újat vett magának, és ha valaki elmegy ma Budapesten az Adi emlékhelyre, az emlékszobába, ott az a halottas ágya melletti éjjeli szekrényen ott van ez az új Biblia is, megviselt Biblia, tehát ő forgatta a Bibliát. Főleg az ószövetségi prófétákat, nagy hatással volt rá Ézsaiás próféta. Ha nagy verset akarnak olvasni, olvassák el az Ézsaiás könyvének margójára című Adi verset. Ézsaiás könyvének margójára. Ez egy világháborús vers. Körülbelül olyan vers, mint a Krónikás ének 1918-ból, szintén nagy Adi versek egyike. Ezen kívül a Nincs itt ország című verset ajánlom, ami Joel próféta hatására íródott. Joel, Nincs itt ország, ez a versnek a címe. Szerette még nagyon Hóseás prófétát, egyáltalán mondom az ószövetségi prófétákat, de úgy egészében véve az egész Bibliát, hiszen református szülőktől származott. Jó tudni azt, hogy Érmincent most már nem létezik. Még a Ceausescu rendszerben Érmincentet átkeresztelték. Adi Endre lett a neve. Tehát ha önök kimennek, és akár szatmárnémeti, akár Nagykároly felől betájolják magukat, és el akarnak menni Adi szülő falujába, ott ezt kell keresni, hogy Adi Endre. Ez körülbelül olyan, mintha Szekszárdot mi Babits Mihályra változtattuk volna. Mi ilyen nagy dologra nem vagyunk képesek, a románok igen. Én először azt hittem, hogy utcanévtábla, de aztán mondták, hogy ezt már Ceausescu egyik első rendelkezései között volt, mert a diktátorok szeretik a költészetet. Rákosi Mátyás kedves költője Babits Mihály volt, mert ő tanára is volt neki Szegeden, ahol ő ugye adai születésű lévén járt. A diktátoroknak a költészet éhsége Nérótól fogva kifejezhetetlen. Tehát ez ennek köszönhető tulajdonképpen. Ha valaki meglátogatja az Adi házat, sok élménnyel lesz teljes. Egyrészt a zsufffedeles kis házikót is felújították, mellette ugye Adinak nagyon nagyra törő volt az édesapja, ilyen polgárházat épített ugyanazon a telken, és a két ház között van egy akkora Adi szobor, hogy az ember azt hiszi, hogy Sztálin szobor, mert olyan nagy. És hogyha egy kicsit végigjárjuk azt a fertájt, akkor Adi költészetének egyik jellegzetességét is meg tudjuk fejteni, mert a temető pár száz méterre van. Ma is bekerítetlen temető, a falu végi temető. Adinak sok babonás, lidérces, sejtelmes, tényleg kálvinista emberhez nem illő, inkább római emberhez illő sejtelmekkel, babonákkal, varázslatokkal teli költészet ennek a temetőnek köszönheti a létét. Sok mindent megért Adi költészetéből, aki elmegy ezekre a forrásvidékekre. Adi persze Zilahon, Debrecenben, Nagykárolyban, Budapesten és főleg Párizsban működött. Ne felejtsük el, hogy újságíró volt, tehát műveltségi rétegei szerint a gyors ismeretszerzés és a még gyorsabb ismeret átadás embere. Nem egy elmélyült gondolkodó, ami mondjuk illenék a Bibliához. A Bibliából is inkább úgy kicsippentett dolgokat, de azt meg kell hagyni, hogy nagyon jellegzetes dolgokra érzett rá. És azt is meg kell hagyni, hogy a magyar költők közül, főleg 20. századi költőink közül a nemzet sorsára, a magyar népnek az állapotára vagy jövendő fejlődésére nézve azért Adi Endre mondta ki a legsúlyosabb dolgokat. Ezeket érinteni fogom az előadásban, és többek között ezt is az magyarázza, hogy az ószövetségi proféták nemzetismeretét, jövő ismeretét is magába szívta. Ha Adi Endréről tetszenek hallani, én ezt megkérdeztem Magyarországon, hogy kinek mi jut eszébe Adi Endréről. Általában két dolgot mondanak az emberek. Csodálatos versek és lesújtó élet. Ahogy egy külföldre szakadt magyar költő mondta, nem róla egy másik hasonló sorsú költőnkről, roncs és ragyogás. Roncs és ragyogás. Az élet roncs, mert egy végletesen eltékozolt, főleg az ivászatban, de egyéb más narkotikumokban is eltékozolt, és mindösszesen 42 évet megélt életről beszélünk. Ezt is Báró Hatvani Lajosnak köszönheti, aki mai értékben mérve 10 milliókat szentelt arra, hogy őt bizonyos betegségekből kigyógyítassa, ez nem sikerült. Nagy dolog, hogy 42 évig egyáltalán ért. Ilyen életmód mellett, ilyen éjszakai lumpolás mellett, amit Fülep Lajos rögzített, a magyar műkritikus, aki egyszer-kétszer vele tartott, és eliszonyodva jegyezte fel, hogy egy ember mire képes. Hát egy állat nem képes ennyire, mint Ady Endre volt, roncs. De másrészt a ragyogás, mert az ő költészete elevenen példázza azt, hogy Isten a roncsokból is mit tud előhozni. És hogyha egy ember elesett is, az egy ember elesettségét sok minden magyarázza például. Magyarázza például a szülői nevelésnek a riasztó hiánya, ezért ezen az előadáson újra fölhívom a kis füzetünkre a figyelmüket, hogyan bánjunk a gyermekkel. Hogyan bánjunk a gyermekkel. Az anya és az apa tűz és víz volt. Az anya tele érzelemmel, finomsággal, gyengétséggel, az apa nagyon rátarti, kemény, konok ember. Adinak a nevelése az maga a csőd. Sok mindenki életútja a neveléséből leszármaztatható, természetesen mindenki maga felel az életért, de egyrészt az újságíró élet is, ez a nagyváradi, budapesti, főleg párizsi, ivós, lumpolós élet, ez biztos, hogy szétszette Adinak az életét, egyrészt tehát mindenki roncsnak mondja. Ugyanakkor viszont a gondolkozás bizonyos jegyeiben, amikor ő gondolkozott az asztal fölött és nem az asztal alatt, akkor viszont olyan ragyogás és olyan a magyar költészetben, erre is választ keresnék az előadásomban, hogy a magyar költészet egyik legbabonázóbb tehetsége mér Ady. Ady valósággal úgy megbabonázta itt az elmúlt évtizednek az olvasóit, fiatalokat, időseket egyaránt, mint a 18. században Goethe, amikor megírta az ifjú Werther szenvedéseit, és mindenki öngyilkos lett, vagyis hát nagyon sokan lettek öngyilkosok ennek hatására, mert úgy beszélt a világfájdalomról és az öngyilkosságról, hogy az emberek ezt készpénzek vették, és maguk is levetették magukat az ormokról. Adit is féktelen rajongás veszi körül mind a mai napig. Ugyanakkor nagyon éles kritika, a végletek hullámoznak Adival kapcsolatban. A rajongókat önök is tudják, mert ezekkel állandóan tele van az élet. Én inkább a kritikus hangra és a legnagyobb kritikus hangra hadd hívjam fel a figyelmüket, aki már az 1920-as évek végén azt mondta, hogy a magyar költészet nagy szerencsétlensége Ady Endre, és az, aki kimerte ezt mondani, hosszú tanulmányában vállalta az ezzel járó ódiumot, és azt is, hogy mindenki neki rohant, ez Kosztolányi Dezső volt. Kosztolányi Dezsőnek a nagy tanulmánya is, amit utána ez kiváltott, Babits hozzászólását, Kassákét és a többiekét, ez a 20. század közepi magyar költészetnek nagyon tanulságos fejezete. De mégis én az előadás elején azt szeretném önöktől kérni, hogy egy Ady verset legyenek kedvesek, nem elfelejteni. Nem azt mondom, hogy megtanulni, az kevés. Nem elfelejteni. Tessenek sokszor elolvasni, meghallgatni. A magyar istenes költészetből, ha egy darabot kellene kivennem, csak egyet, Balassitól Pilinszkig, én Adinak az Úr érkezését venném ki. Régen ez antológia darab volt, most délután megkérdeztem egy borsodi faluban, senki nem tudta ezt a verset, hát elmondtam háromszor, négyszer, mondom, hogy én 12 verset csak meg tudok tanítatni egy előadás alapján, főleg, hogyha ezt egy kicsit mélységesen elemezzük. Az Úr érkezése, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakult a kiú szemeim. Meghalt ifjúságom, de őt, a fényes, nagyszerűt mindörökre látom. Kedves hallgatók, hosszú verset majdnem mindenki tud írni. Rövid verset, hogy abban erő legyen, szerkezet legyen, felépítés legyen. Ez mindig a nagy költők egyik jellegzetes ismérve volt. Tessenek megfigyelni, ez a vers 4 strófából áll, strófáként, 3 strófából áll, strófáként 4-4 sorral. Rögtön a versnek az eleje azért olyan feszültségteljes, mert úgynevezett retardációs, késleltetett szerkezettel indít. A költészetnek ez egy ősi fogása, a költészet is olyan, mint a, mit mondjak önöknek, mint a zsonglőrködés. Egy zsonglőr is, hogyha kiáll és elkezd dobálni mindenféle tárgyat, és mindazokat elkapja, akkor odafigyelünk. Ha egyet lejt, tehát elég sokat dobnak föl, ha egyet lejt, akkor azt mondjuk, hogy ez pancser, nem figyelünk oda. A nagy költők mindig azzal tudták felajzani a figyelmet, hogy amit mondani akartak, annak az igazi súlyát, jelentőségét csak késlekedve mondták ki, tehát késleltették. Mikor elhagytak? Mikor a lelkem roskadozóit? Ez egyrészt egy paralelizmus is, mint a Zsoltárok könyvéből Adi ezt megtanulhatta, református templomokba járt, tehát neki a Zsoltár költészet az, hogy mondjam, ritmikájában is benne, a fülében benne. Mikor elhagytak? Mikor a lelkem roskadozva vittem, mindannyiunkkal megtörténik ilyen az életben. Sőt, meg is történt, sőt, nem egyszer, többször is megtörtént, hogy elhagytak bennünket, nem értettek meg, a szüleink se értettek meg, a barátaink se értettek meg. Nagyon nehéz volt azért, nem tudjuk elfelejteni, hogy milyen nyomaték volt a válunkon, mert mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem. És tessenek megfigyelni, hirtelen átcsapás, de még mindig a késleltetett szerkezet, hogy csöndesen, és váratlanul. Tehát ebben a nyomasztó dologban egy rendkívül finom, mint hogyha azt mondaná, hogy ezt már valaki rég előre látta, hogy én milyen helyzetbe kerülök. Mint hogyha azt mondaná, hogy valakinek olyan hatalmas gyakorlata van ebben, hogy az űzött, sebzett emberi lelket hogy közelítse meg, hogy csöndesen és váratlanul átölelt az, és az utolsó szó, hogy az Isten. Ugye, addig mindent képzelhetünk, mindent a helyébe rakhatnánk, mert nem tudjuk. Tehát ez a késleltetett szerkezet. Ezt először a romantikus magyar költészet alkalmazza, például gondoljon a Kölcsei elfojtódására. Vörös Martinak a Késő vágy című versére. Ez a paralelisztikus retardációs szerkezet. Tehát ez rögtön a vers elején valami olyan elemi erővel hat, csak hogy I.S. Gyulának igaza van, mindig I.S. Gyulát idézem, aki azt mondta, hogy nagy dolog verset jól kezdeni, nagyon nagy dolog, mert azzal fog meg bennünket a költő, hogyha jól kezdi a verset, de még nagyobb dolog a verset jól folytatni. És egy ilyen erős kezdés után nyilván, hogy magasra van állítva a mérce, mivel folytatja. És tessenek megfigyelni, itt jön be a Biblia. Mert eddig is mondjuk az isteni gondviselésnek ez a finomsága, ez a lehelet finom, hogy Isten minden ember szabadságát tiszteli. És az ember semmit nem kényszerít rá. És az embert hagyja, hogy a maga útját járja, de nem beszél le róla a szemét. Ott van mellette, együtt érez vele, és átöleli. Azt mondja, nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Megint az ölelés. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Ugye a második verszak tulajdonképpen egy ismétléses párhuzam, de föltűnik az, hogy milyen szép tüzes nappal, meg milyen háborúsé, hogy mi ez valami nagy szavak, vagy nagy romantikus, késő romantikus kijelentések, nem. Itt van a Biblia. Itt van az, hogyha valaki ismeri a Bibliát, tudja, hogy most Adi mire célhoz, hogy nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. A megfejtést megkönnyíti az, hogy ez a vers az Illés Szekerény című kötetben jelent meg. Az Illés Szekerény című kötet Adinak a legmélyebb vallásos istenhívő verseit tartalmazza 1908-ból. Ebben a kötetben a címadó próféta Illés életére kell gondolnunk. Ebben a versben is. A szép tüzes nappal és a háborúsé. Mi ez? Illés próféta életéből tudjuk azt, hogy az ő életében volt egy óriási csoda. egy olyan óriási csoda, amelynél nagyobb csodát talán csak Mózes élt át, amikor száraz lábon átvezette a zsidó népet a Vörös-tengeren. Ez a csoda pedig abban állt, hogy Illés idejében Izrael népe teljesen bálványimádásba süllyedt. És annyira rosszá váltak a társadalmi állapotok az erkölcsök elzülésével, mi egyébbel is, ezt az államhatalom támogatta, bejött egy idegen királynő, Jézabel, Akhábnak, az akkori királynak a felesége, teljesen lezülesztették az országot, a nemzetet. És Illésnek magának is több mint 3 évig bujdosnia kellett a királynak a megtorló rendelkezései elől, de Illést az Isten felszólította, hogy gyűjtse össze a nép küldötteit a Kármel hegyére. Királyok első könyve 17. fejezetétől, kérem, hogy olvassák el ezt a rövid történetet, Királyok első könyve 17. fejezetétől, az országnak ezt a lesüllyedését, elfajulását. Illés összehívja a küldötteket a Kármel hegyére, és azt mondja, hogy Isten mindenki számára látható módon meg fogja mutatni, hogy ki ő, ki az Isten, és ki képviseli őt. Az Illés képviseli az Istent, vagy a több mint 800 Baál és Asera proféta. Összegyűlnek a küldöttek, jönnek ezek a hamis proféták, hogy bemutassák délelőtt az áldozatukat, oltárt építenek, fölrakják az áldozati állatokat, kurjongatnak, üvöltenek, nem tudom mi mindent csinálnak, de semmiféle isteni válasz nem jön. Tehát Isten megakadályozza, hogy itt a démoni erők közbelépjenek és csodát tegyenek. Semmi csoda nem következik be. Egész délutáni gövék a hadszintérre. Semmit nem tudnak elérni. Délután Illés fölmegy a Kármel hegyére. Ő is megépíti az oltárát. Leborul az Isten előtt, és azt mondja, hogy Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. Mutasd meg, hogy te vagy az egyedül élő igaz Isten. Mutasd meg ezeknek ennek az óriási embertömegnek, hogy az embertömegeket mindig elbolondítják. Tehát ez egy örök történet. A tömegeket úgy fűzik be a tűbe, hogy akarják. Erre mindig megvannak a manipulációs eszők, régen mások, most megint mások. És Illés leborul, és most jön a hatalmas csoda, amivel Isten bizonyítja, hogy ő az Illés proféta mögött áll, ő az Illés istene, hogy az égből tűz száll alá, és megemészti az áldozatát. Nem jött szép, tüzes nappalon. Nem jött szép, tüzes nap. Mi volt ez a szép, tüzes nappal? Mi minden ember életében a szép, tüzes nappal, minden egyes ember életében vannak ilyen nagyon fogható csodák. Ilyenből csak egy vagy kettő, vagy maximum 3-4 létezik, mint Illés idejében is csak ennyi volt. De az Isten nem, általában nem ezekkel a nagy csodákkal akar az emberekre hatni. Nem ezekkel a szép, tüzes nappalokkal. Hanem a háborús éjjel. Mi volt ez a háborús éj? Az volt, hogy egy hatalmas csoda után, ahol Isten világosan megmutatta, hogy ő kicsoda, Illés mégis megingott. Ez olyan megdöbbentő. Illés mellett ott van az Isten, megmutatja, hogy Illés az én prófétám, Illésnek erőt is ad az ítélet végrehajtásot, a Baál és Asera hamis prófétákat ki kellett végezni, akik az egész nemzetet elbolondították és tévútra vezették. Ott Illésnek egy személyben végre kellett hajtani az ítéletet, és senki nem tiltakozott, Illés egy szem magában volt, és ezt a több mint 800 prófétát ott végrehajtotta rajtuk a kivégzés ítéletét. Ezt meghallotta Jézabel, a királyné asszony, és megfenyegette Illést, hogy ő is meg fogja ölni a prófétát. És hogy Illés kapja ezt a hírt, hogy az ő életére törnek, egyszerre meginog, és úgy látja, hogy jobb, hogyha elhagyja az országot. Na most ez nem akármilyen gyávaság volt. Mert hogyha nem lett volna meg ez a hatalmas nagy csoda, akkor azt mondhatnánk, hogy még-még meg lehet érteni. De egy ilyen csoda után, hogy valaki visszakozik és elfut, kifut a térképről és délvidékre, a Sínai hegy déli részére megy, elhagyja az országot, persze Illés már rögtön az útközben szégyelli magát, iszonyatosan szégyelli magát, hogy ő egy királyné asszony fenyegetését ilyen komolyan veszi, az Isten csodáját, meg mintha elfelejtette volna, mintha nem hinne az Istenben, és iszonyatosan szégyelli magát, és azt mondja, hogy jobb neki meghalnia, mint sem élnie. És a halálát kívánja a szégyenében. Isten nem kárhoztatja, az Isten angyal küld neki, hogy kenyeret üzen neki, vizet vigyen neki, és hogy már megy, és elér már a Hóreb hegyéhez, ez az a hegy, ahol Isten Mózesnek átadta a kőtáblákat, tehát ilyen messze távolodik el, tudjuk képzelni Izraeltől a mai sínai félsziget déli részéig, akkor Isten valami csodálatos dolgot tesz Illéssel. Azt mondja, hogy álljon a kőszikla közé. És amikor a kőszikla közé állott a hegyeken, óriási földrengés rázza meg az egész vidéket. A földrengés után egy pusztító vihar szinte kicsavarja a fák, a tűzvész, tehát óriási égi földi jelek garmadáját látja is Illés maga körül. És utána egy halk és szelíd hang hallatszott. Mit akart Isten ezzel megmutatni? Hogy ne a nagy csodákra várjunk. A nagy csodák ugyan valóságosak, amiket ő ad. A nagy csodák ugyan meg kellene, hogy erősítsenek bennünket, mint hogy a prófétát sajnos nem megerősítette az a nagy kármelhegyi csoda, hanem eleresztette az Isten kezét, és gyáva volt, és elfutott. De az életben ne a szép, tüzes nappalokra várjunk, hanem az élet hétköznapjaiban Isten a kis dolgokban olyan nagy dolgokat visz véghez, akkor, ha Istennel együtt élünk. Tehát ne csak pillanatokra, meg ne csak nagy dolgokra legyen jó nekünk az Isten, hanem a hétköznapok apró cseprő dolgaiban a halk és szelíd hang. Mi volt ez a halk és szelíd hang? Ez az, amit a 32. Zsoltár így mond, szemeimmel tanácsollak téged. Ez az, amit Jézus így mond, hogy elküldöm nektek a vigasztaló szentelket. A Szentlélek csöndes, nyugodt megvilágosítása, megerősítése. Erre a két dologra van szükségünk. Megvilágosításra és erőre, hogy a megvilágosodott dolgainkban előre tudjunk haradni. Az Isten nem a szép tüzes nappalon van benn, hanem sokszor a háborús éjjel, a nehézségekben, a nyomorúságokban, a szürke hétköznapokban. Tehát a második verszak egy ilyen nagyon szép ráutalás az Illés történet csummázatára. Hogy ahogy Illésnek is erre volt szükség, hát nekünk is erre van szükségünk. Nem jött harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Igen, mert Isten mindenki Istene akar lenni, Isten mindenkihez lehajol, és Isten, amit elmondott Jézus a hegyi beszédben, maga veszi a legkomolyabban, amit ott Jézus kijelentett. Ha jót cselekszel, ne kürtöltess magad előtt. Ne a harsonát fog, hogy te most jót cselekszel. Ne a kürtöt fog, hogy te most mire készülsz. Tedd az élet hétköznapjában halk és szelíd módon azokat a nagy dolgokat, amikhez Isten erőt ad. Az Isten a hétköznapok Istene. Ezt már egy másik magyar költő foglalta a halhatatlan versbe, a Csendes csodák című versébe, ez Reményik Sándor lesz. De Adi ebben a második verszakban, hogy nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Aki ismeri a Bibliát, láthatja, hogy emögött Illés története van. Ezt onnan meríti. Annak a gazdag tárházából veszi, így építi tovább a verset. És a versnek a harmadik befejező szakasza, és megvakult a kiú szemeim, meghalt ifjúságom. Tehát azt gondolná valaki, hogy most ez egy nagyotmondás, egy romantikus nagyotmondás. Nem. Ez is egy bibliai hátteret fed föl. Hol mondja azt a Biblia, hogy ifjúság és hajnal hiába valóság? Mert amennyi időt mi elvesztegettünk ifjúságunkban, meg éretlenül időt, figyelmet, pénzt, meg mi mindent, az emberi élet nagyon sokak számára rosszul kezdődik. Sokat megengednek az emberek a tékozásban maguknak, a fiatalkorúban. És ezért ez a másik nagy hatalmas könyv, amit egyébként Adi nagyon szeretett, és minden költő nagyon szeretett. Ez a másik hatalmas könyv az egyik befejező fejezetében ezt mondja, hogy ifjúság és hajnal hiába valóság. Ez az a könyv. Örülök, hogy egy nagyon jó elemzést is ki tudtunk adni róla Pranz Zoltán tollából, aki a Paksi Atomerőmű főmérnöke. Nem mindenki lát bele ennek a könyvnek a mélyére, ez prédikátor könyve. Nagyon sok ember nem is olvassa ezt a bibliai könyvet, nem is érti. Én kérem önöket, hogy a Biblia bölcsességi könyveit mindig megkülönböztetett figyelemmel olvassák. Ilyen a Zsoltárok. Adinak a legkedvesebb Zsoltára különben a 109. Zsoltár volt, a legnagyobb istenes versének ezt írt a mottójául, 109. Zsoltár. Jobb könyve, Jobb könyvéről is külön verse van Adinak, a Példabeszédek könyve és a Prédikátor könyve. Ez az Ószövetség 4 bölcsességi könyve. Erről is kiadtunk, az előbb idézett szerzővel együtt ketten írtunk egy könyvet, az Ószövetség bölcsességi könyvei. Mi mindenkinek a Biblia olvasását az Ó és Új Szövetség bölcsességi könyveivel ajánljuk. Zsoltárok, Jób, Példabeszédek, Prédikátor. És ugyanez az Új Szövetségben a Római Levéltől a Júdás Leveléig. És ebből való az, hogy ifjúság és hajnal hiába valóság. És megemlékezzél a te teremtődről a te ifjúságodnak napjaiban, amíg a veszedelemnek napjai el nem jönnek. Addig keressük az Istent, ameddig frissek vagyunk, fiatalok vagyunk. Ne idős korunkban kapjunk a fejünk össze, hogy jaj, talán tényleg létezik az Isten, és jó lenne hozzá fordulni, mert akkor már bizony össze kell szednünk magunkat mindenféle testi-lelki tekintetben. Ezért mondja a Biblia, hogy az ifjúságnak a felelősségteljes felhasználása, az ifjúkornak a felelősségteljes felhasználása. Ezért mondja, hogy add is, hogy és megvakultak hiú szemei, hiú. Hiába valóságok, hiába valósága. Ez ennek a bibliai könyvnek a refrénje, Prédikátor könyvének. Meghalt ifjúságom, így fejeződik be ez a könyv a 12. fejezetben. De őt, a fényes nagyszerűt mindörökre látom. Adi valami mágikus erővel tudja használni az emberi nyelvet. Mágikus erővel. Nincs olyan magyar költő, akinek a verselésében ilyen töltetek lennének. Egyébként szimultán költő. Egyszerre két versrendszer érvényesül a költészetében. Lehet úgy mondani a verseit, hogy ütemhangsúlyosan, magyarosan, tehát tá-ti-ti-ti, tá-ti-ti-ti, és lehet mondani skandáni klasszikusan, főleg jambikusan, ti-tá-ti-tá-ti-tá. Érdekes az Adi versek zenei hangzása. Erre külföldiek is rájönnek, akik nem értenek magyarul, hogy fölhangzik egy Adi vers, rögtön azt mondják, hogy ki ez a valaki, mert ilyen se Petőfibe, se Aranyba, se József Attila, se senkiben nincs. Mondom, ő egy különleges nyelvi tehetség. Ha most rossz májú lennék, azt mondanám, hogy egy szómágiát űző nyelvi tehetség, mert nyilván a nyelvi tehetségek jobbra és balra is fordulhatnak. Adinak ez egy rendkívüli, hogy úgy mondjam, mint Mozartnál egy ilyen született csodagyerek sajátossága, hogyha ő verset ír, akkor valami különleges dolgok születnek. Általában a 8-900 verséből 50 jó verse van, a többi pocsék. Ezt Babits Mihály is elmondta, azt hitték, hogy irigykedik rá. 20-as években megkérték Babits Mihályt, hogy amikor a Magyar Rádió elindult, akkor a rádió számára válasszon ki Adi verseket, és azt a legjobb színészekkel felmondatják. Hát Babits kiválasztotta, hogy 30 verset, és mindenki csóválta a fejét, hogy ebből a 800 versből 30-at választ ki. Hát most irigykedik, kedves Babits szerkesztő úr. Babits azt mondta, finoman válaszolt, hogy Adinak ugye nagyon sok a rossz verse, nem így mondta. Azt mondta, az a költő, akinek 30 ilyen nagy verse van, az már világirodalmi mértékkel is a legnagyobbak közé tartozik. És ez igaz. Én azt gondolom, hogy Adinak van egy 50 nagyon nagy verse, amihez kapaszkodni kell Arany Jánosnak, Petőfinek, Józsefnek, mindenkinek, mert olyan nagy vers. A többi forgács, hát hogyan is mondta Adi? Én voltam úr, a vers csak cifra szolga, hultommal hulni, ez a szolga dolga, ha a nagyúr sírja, szolgákat követel. Jól megmondta. Ameddig élek, addig én parancsolok, ameddig élek, addig van bennem élet, addig tudok verset írni, a vers az nekem van alárendelve. Ez egy igazi romantikus költői felfogásra val, körülbelül Adi a lezárás annak a nagy nemzedéknek, ami a 19. század elején, mint romantikus nemzedék föllépett. Adi, amikor 1919-ben meghal, akkor nem csak az osztrák-magyar monarchia dől össze, hanem egy régi világ is, egy régi romantikus világ is. A többi költő, ha hatott is József Attilára, Babicsra, bárkire, Pilinszkire, Adi már egészen más költői utakat követ. Adi egy olyan nagy romantikus valaki, aki azt mondja, hogy én voltam úr, a ver csak cifra szolga. Te kedves hallgatók, ezt komolyan mondom, hogy ezt a 12 sort ne tessenek elfelejteni. Próbálják ezt szépen elmondani. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen s váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes hajnalom, de háborús éjjel. És megvakult a kiú szemeim. Meghalt ifjúságom, de őt, a fényes, nagyszerűt mindörökre látom. Tessék próbálni, hogy ennek a versnek tényleg a ritmusát, az ütemezését, tehát minthogyha belőlünk jönne, mert azt hiszem, hogy ez azért nagy Adi vers, mert ezt tulajdonképpen mindenki megírhatná. Ezt mindenki elmondhatná a maga életéről, ezt mindenki magáénak valhatná. Igyekszem tovább menni azon a nyomon, ahol vélhetőleg önök nem ismerik Adit. Mert ugye minden nagy költőnket kiporciózta a politika, aki az 50-es években tanult, más tanult belőle, mint aki a 60-as, vagy aki a 80-as, vagy a 90-es, vagy most. Én a nagy Adi verseket szeretném önök elé idézni. A nagy és a bizonyíthatólag a Bibliából inspirált verseket. Ez az Úr érkezése ilyen volt. A sorrendben nekem mondjuk, ha az 50 verset így sorrendbe kellene állítanom, a második tagadhatatlanul iszonyatosan nagy vers a Sípja régi babonának. Ez azért nagyon nagy Adi vers, látjuk, hogy majd ez is rövid lesz, egészen pontosan 24 sor, tehát kétszer annyi, mint az előző, de ez is semmi, 24 sor. Adi is általában hosszabb verseket szokott írni, de ez azért lesz nagy vers, mert itt megragadható, hogy Adi mennyivel többet tudott a magyarságról, meg hogy a magyar népnek miért ez a tragédiája, amit most is látunk egyébként, hogy ez egy olyan tragikus nemzet. Miben látja ő, hogy miért vagyunk mi olyan tragikus nemzet? Ugye Arany János is felelt erre, Arany János azt mondja a Bolond Istókban, hogy a magyar azért nehezen kezelhető nép, mert elefántnak néz szunyognyi bajt, és megátkozza az emberi fajt. Tehát elefántnak néz szunyognyi baj, tehát mindig fölnagyítja a rossz dolgokat, mindig így elborul a látóhatár előtte, vagy az elméje, és közben hajlamos arra, hogy a világot jobbról, balról megátkozza. Egy különös náció ez a magyar, nem akarom misztifikálni, mert mi most itt magyarok vagyunk, mert magyarul beszélünk, de tessenek meghallgatni azt, amit a magyar költő kritikailag mondtak a magyarságról, Petőfi előtt még Berzsenyivel, Kölcseivel kezdeném a sor, de még Petőfi sem ismert ilyen szempontból, hogy Petőfi is azt mondja, hogy élt egy nép a Tisza táján, lomhán, gyáván. Két jelző, lomha a magyar, meg gyáva. Lusta és megalkuvó. Ezt ugye sokan azt mondják, hogy nem, hát mi ezt nem fogadjuk el. Nem fogad, mi nem ilyenek vagyunk. Mindegy, hát Petőfi így látta. Most is föl akarom önöket vértezni, amit most fognak hallani Aditól. Nem fog káromkodni, meg nem fog szitkozódni. Nagyon fején találja a szöget, és azért mondom, hogy az 50 vers közül ez nekem a második versem, mert csodálatos az építkezése. Az előbbinek is nagy volt az építkezése, de ennél még erőteljesebb lesz az építkezés. Tudnék, a magyar költészet igazi hungarikuma, a költészet hungarikumait valahol most bárki is értékelné, sehol nem értékelik. A magyar költészet igazi hungarikuma az életkép. Ezt sehol nem találjuk. A magyar költészet élet, a nagy verseiben életkép költészet, ez annyit jelent, hogy egy egyszerű az életből kivett képet jár körül, nagyítja, kiszélesíti, visszatér az eredeti képet. Hát ez valami csodálatos a magyar költészetben. Ugye ez Petőfi kezdi. Életképek címén ugye folyóiratot is indít Jókaival együtt, Arany folytatja, és nincs megállás József Attiláig, Radnótiig, sőt a mai költőkig is. Ez az életkép, amit itt Adi elénk állít, egy vásár életképe. Egy vásár. Hát tetszenek tudni, mi a vásár. A vásárban mindenki ott van, meg mindenkinek az ellentéte. A vásár egy gyülevész népből áll, és ő, mint költő, hogy jelenetezi magát? Egy olyan kurucos valaki, sok kuruc versét kezdi ebben az időben, két kuruc beszélget, meg kurucének, meg a többi, hogy ott a vásárban ott van, mert az egész monarchia, ugye, amely a 13 nemzetiségével különben is olyan volt, mint egy vásár, meg a magyar történelem is olyan, mint egy vásár, mert itt aztán mindenki előfordul a világ mindenféle nációja irányzata közül, és ő ott van ebben a vásárban, és a vásári forgatagból neki egy sípszó, egy ilyen babonás, szinte babonás dallamot imitáló sípszó tűnik elő, és mint egy, itt a vásárban érti meg, hogy miért tragikus a magyar nép. Tehát ez egy nagyon egyszerű jelenetezés, amit ebből kihoz Adi, ez csak egy nagyon nagy költő tudja megcsinálni. Tessenek megfigyelni, hogy hogyan. Csak magamban sírom sorsod. Vérem népe, magyar népem. Sátor sarkon bort nyakalva, koldus vásár közepében. Már menőben búsvilággá, fáradt lábbal, útra készen. Nagyon egyszerű, kopogó, szinte ilyen kurucos dallam. Csak magamban sírom sorsod. Már is nagyon eréskedik. Nem tudom, kivel megosztani a fájdalmat. Nem értenek meg. Kinek mondjam el? Majd ugye Karinti mondja Adi nagykortárs, hogy elmondanám. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. De hát ő már játszik, ő már humort csinál ebből az egészből. Csak magamban sírom sorsod. Vérem népe, magyar népem. Egyrészt a vérség is ideköt, másrészt azért a gondolkodás, a kultúra is ideköt. Hol van ez az ide? Sátor sarkon bort nyakalva. Sátor sarkon bort nyakalva. Sátor, vásár, ideiglenes képződmény, de mindenki iszik. Épp Adi kortársa mondta, hogy egy nagy festőt is ideidézek, Csontváry. Két nagy kérdése volt Csontvárynak. Az első, ki lehet zseni? Válasz, a soron következő. Nagy válasz, Csontváry azt, hogy soron követ, mindenkiből lehet zseni. Legyél te a soron következő. Ki lehet zseni? Soron következő. Ki nem lehet zseni? Ezt nem tudják megbocsátani Csontvárynak, ezért mondják hülyének meg bolondnak Csontváry. Ki nem lehet zseni? Aki iszik és dohányzik. Aki iszik és dohányzik. Rám is megharagszanak ezért, hogy Csontváritól ezt idézem. A magyar először is életformájában egy önpusztító nép. Sátor sarkon bort nyakal. Állandóan iszik. Állandóan iszik. Múltkor bementem Békés Csabán egy borházba, csak úgy viccből persze, mondom, hogy mustot kérek. Azt mondja, uram, mindenki a mustot keresi, de az nincs. Hát mondom, hozok. Hát hozok, ide, hozok. Mennyit kér? Rögtön 60 litert megrendelt, egy hét múlva ott volt a 60 liter. Most már ihatnak a Békés Csabaiak mustot. Bemegyek, mondom, fogy a must. Hát mondom, miért nem inkább, mondja, hogy itt van 300 bor, és van egy must. Hát tudja a magyar ember iszik. Hát mondom, érdekes, mindenki ezt mondja. Kérdésem, miért nem vizet iszik? Miért nem mustot iszik? Miért nem citrusféléket iszik? Miért alkoholt iszik? Említettem önöknek, elmentem Borsod-Szentgyörgyre, ez itt volt a megyében, akkor még volt a televíziós adásom, egy kocsmáros meghívott, hogy néhány napot töltsek nála, elmentem, de mondtam, hogy ha már kocsmáros meghív, oda is viszek mustot. Mondta, jó, hozzak, hát nézzük meg, szociológiák, nézzük meg, hogy mit szól a magyar ember áprilisban, májusban a mustod, mert hát létezik szín must, egy évig lehet a mustot fogyasztani, és nem teszi tönkre az agysejteket. Reggel 6-kor fölkeltünk, bementem a söntésbe, beálltam a csapszékbe, jöttek a férfiak, jó reggelt, mondom, ne haragudjon, de 6 óra 5 perckor ön mit keres itt? Nincs családja? De azt mondja, van 3 gyerekem. Hát mondom, ki foglalkozik azzal? Hát a feleségem. Mondom, maga nem tudna egy cipőt befűzni, vagy esetleg? Hát én mindig ide járok, hát én ilyenkor ide járok. Hát mondom, hát a feleségem maga ott ügyködik reggel 6-tól 8-ig, hogy a családot úgy... Hát a magyar ember iszik. Hát mondom, akkor itt van, panonhalmi vöröset vittem, 6 küvét, hát öntöttem neki, jó testes vörös must volt. Hú, azt mondja kocsmáros, hogy honnan hozta ezt a mustot. Azt mondja, ilyet kellene, nem ilyen lőrét, mint amit eddig itatott velünk. Szót követ, fél óra megint rendelnek, mondom, jó, a forgalom már, fogy a mustom. Egy óra múlva azt mondják, hát nincs hatás. Nincs hatás. Hát mondom, az maguk önöknek nem hatás, hogy nem tök részegek? Hát egészséges. Hát jó, maguk mondták, hogy ízlik, vigyenek haza a családjuknak, gyerek hazajön neki is, adjanak egy kicsit. De tetszenek tudni, ez egy elátkozott nép, hogy sátorsarkon bort nyakalva. Ebből nem lesz itt, hiába választanak meg bármilyen kormányt, vagy nem tudom én mit. Hát főleg meg olyat, ami még támogatja is ezt. Bár lehet, hogy fordított dologra spekulálnak, hogy amit tiltunk, azt csinálják, amit nem tiltunk, azt majd nem csinálják. Lehet, hogy nagy mélylélektani szakemberek vannak a magyar kormányokban. 60 liter pálinkát megengedni, biztos le fognak ezért szokni a pálinkáról. Úgy legyen. Úgy legyen. Na de tessenek meggondolni, sátorsarkon bort nyakalva, koldusvásár. Na ezért vagyunk mi koldusok. Mi nem azért vagyunk koldusok, mert itt Norvégia van, vagy az Alpok hegyei nem engednek 2 négyzetkilométer vetőterületet sem. Hát mi egy gazdag náció vagyunk. Koldus csak a gazdagból lesz. Mi nekünk van mit herdálnunk. Az osztrákok nem herdálnak annyit, a norvégok se, sőt amerikai szegényebb hozzánk képes, mert beosztóbbak az emberek. Hát mi aztán olyanok vagyunk, mint a, hogy elhúzatjuk a prímással, és oda tesszük a vonójára, nem tudom én, 5000-est vagy 10-et. Hát van miből? Hát van miből? Egy nagyon gazdag nép, azért koldus. Ezt Adi látnoki erővel, és ilyen egyszerűen, csak magamban sírom sorsod. Vérem népe, magyar népem. Sátorsarkon bort nyakalva koldusvásár közepében már menőben búsvilággá, fáradt lábbal, útra készen. Na hát ez, azóta is ezt csináljuk. Fáradt a lábunk, de irány Anglia és Németország. Nem? De fáradt lábbal megyünk, nagyon ki vagyunk fáradva. Ott, hogy mi történik velünk, hogy már majdnem 500 000 magyar külföldön dolgozik. Ugye? Már menőben búsvilággá, fáradt lábbal, útra készen. Döbbenetes ez a jelenet. Tetszenek érteni? Van egy vásár, ott minden zajlik, általában az ivászat persze, meg hát persze alkudnak, meg csalnak, meg pörölnek, meg itt mit csinálnak, és ő meg ott van, nézi ezt az egész vásárt, ő is nyakal, jó, fáradt, de hát menni kell. Körös körül kavarognak, mert hát nem szolipszikus költő ez az Adi, nem csak magával foglalkozik. Most ránéz erre a vásárra, körös körül kavarognak béna árnyak. Rongyos árnyak. Milyen tökéletes jelző. Bénaság meg rongyosság. Ez megint ül, nem? Bénaság és rongyosság. Körös körül kavarognak béna árnyak, rongyos árnyak. Nótát sípol a fülembe, sípja régi babonának. Úgy látszik, ez a morbus hungaricus, ez a magyar betegség nem új keletű. Ez régi már. Már Zrínyi is emlegette ezt, meg ki tudja még ki Zrínyi előtt, de az utóbbi évszázadokban, hogy a magyarságnak a gondolkodásában van valami probléma. Rongyos és béna. Azt szoktuk mondani, hogy hát azért, mert mindig elnyomtak bennünket. Tetszenek tudni, hogy sajnos a világunk az önzés világa, tehát a kis népeket általában el szokták nyomni. Ha Európa térképére rátetszenek nézni, ott a hollandok is kis nép, a belgák is kis nép, a dán is kis nép, a magyar is kis nép, a szerb is kis nép, a cseh is kis nép. Nagyon sok kis nép van. Nem lehetne ezektől tanulni. Ugye van nagy nép, a franciák, olaszok, németek. Hát ezek ilyen 60 és 100 millió közöttiek most is. Na, nagyon nagy népek, hogy oroszok, meg amerikaiak, ez 300 millió. Most azt tetszenek várni, hogy ezek majd meghajolnak a 10 millió, vagy bármit mondjuk, 15 millió, megengedem, 15 millió előtt meghajolnak majd a 80 milliósak, meg a 300 milliósak. Hát ezt tekintetbe kell venni, hát ez egy józan számítás. De más kis nép józanabb, mint mi. Ugye én ebben a könyvben, a Lelkiismeret című könyvben nyitottam egy fejezetet, hogy kis népek józansága. Például a vietnámi nép józan. A vietnámi népnek ma a nagy közmondása így hangzik, nem elég nekünk egy párt is, csak azt bírjuk elviselni, nem kell nekünk sok párt. Elég az egy párt is, hogy az ül anyagunkon. Ez egy olyan törölmetszett, hogy mondjam, bölcsesség, vagy a dánok, amikor a bevonult Hitler Dániába, és azt mondták, hogy ki kell tűzni a sárga csillagot, akkor a dán király volt az első, aki kitűzte. Ez érdekes, hogy Magyarországon ezt soha nem csinálták. Nálunk a főrendi házban még a református püspökök is már 1920-tól megszavazták a zsidó törvényt. Ott meg a dánok kitűzte, a király azt mondta, hogy hát ha a zsidókat elviszik, vigyenek el engem is, úgy én is vagyok zsidó, mint hogy ők igazságtalanul csak a faiságukért üldöztetnek. Vagy ugye, amikor a Tudományos Akadémiára kerültem, soha nem felejtem el, Sőtér István volt az igazgató, az első társulati ülésen hallottam ezt a történetet, azt mondja, hogy kedves kollégák, én most kint voltam Hollandiában. Hollandia kis nemzet. Sétáltunk Amsterdam utcáin. Nyári verőfény volt. Ragyogott a nap. És azt láttuk, hogy minden ablak nyitva van, és belül égnek a lámpák. Hát mondom, megbolondultak ezek a hollandok. Hát kívül süt a nap, ezek belül lámpát égetnek. Tehát, hogy ne ítélje meg a hollandusokat, kedves professzor úr. Mert ez a spanyol elnyomás idejére megy vissza, ez a szokás. A spanyol katonák kimentek Amsterdam utcáira járni, kelni. És a derék hollandusok nem erőszem köpködtek rájuk, meg nem így fenyegették őket, vagy menjél ide, vagy menjél oda, hanem fogtak egy gyertyát, kinyitották az ablakot nyári verőfény, és a gyertyát oda tették az ablakba. Miért? Hogyha majd benéznek ezek a spanyol katonák, jusson eszükbe, hogy nekik otthon van a családjuk Spanyolországban, jó lenne már hazamenni. Tetszenek érteni ezeket a példákat? Tehát lehet így is gondolkozni. Lehet úgy is gondolkozni, hogyha engem az oroszok lerohantak, vagy lerohannak a németek, vagy mit tudom, mindig minket ez, hogy lerohannak. Hát 15 vagy 10 milliót mindig lerohannak, nem? Mindig Einstein van a Nemzeti Múzeum mellett, vagy nem megírta Molnár Ferenc? Hát mindig ez van. Na de lehet a gyengébek nevében. Lehet a kisebbek nevében értelmesen viselkedni. A kisebb ember ne a hatalmával meg az ökölrázásával akarjon győzni, hanem a bölcsességével, a finomságával, a szelídségével. De ez, hogy a nótát sípol a fülembe, sípja a régi babonának, édes népem, szól a sípszó, sose lesz jól, sose látlak. Mint hogyha ez a babona azt mondja, Adi, hogy ez a babona benn van a génjeinkben, hogy nem megy ki innen, hogy mi soha nem fogunk megtanulni élni, mint nemzet, soha nem, most már 1100 éve itt vagyunk, mert soha nem tanulunk megélni. Hát mikor fogjunk megtanulni? Szól a sípszó, átkozott nép. Ne hagyja az Úr veretlen. Uralkodást magán nem tűr, és szabadságra érdemetlen. Na ez a két sor. Hogy uralkodást magán nem tűr, mert alig vártuk, hogy lerázzuk a török, a német, az orosz, meg mit tudom, milyen rabigát, alig várjuk mindig. Csinálunk egy-két forradalmat, a forradalom után besúgjuk azokat, akiket provokatőrök bevittek a izébe, akkor 50 évig megy a 3x3-as dolog, akkor utána megint egy forradalom, utána megint vált. Hát ez egy végletesség. Jobb lenne forradalom nélkül, jobb lenne besugás nélkül, jobb lenne tényleg az élet hétköznapi munkás valósága felől megközelíteni a történelmi létezést, de nem csak szavakban, hanem tettekben. Szól a sípszó, átkozott nép, ne hagyja az Úr veretlen. Ha bosszút áll, gyáva lankat, s ha kegyet áld, rossz. Kegyetlen. Nem olvastam a magyarságról ennyire találó, de ennyire megrendítő, hogy uralkodást magán nem tűr, mert ha valaki a nyakunkon van, akkor a fő kérdés, hogy hogy rázzuk le a nyakunkról. Ha visszanyertük a szabadságunkat, akkor meg az a fő kérdés, hogy a szabadságban hogy kell egymásnak rontani úgy, hogy egymást faljuk föl. Bizonyos értelemben megértem a 16. századi magyar református prédikátorokat, akik azt mondták, hogy a zsidó nép történelme, úgy, hogy a proféták látták, meg a magyar nép történelme, úgy, hogy a legnagyobb költőink látták, mélységes hasonlóságokat vonultat fel, és teljesen hasonlít egymásra. A világ alapvető tragédiáját állítja elénk. És mi a világ alapvető tragédiája? Hogy a jót az emberek szabad akaratukból nem fogadják el. az embereknek állandóan a rosszra áll a szájuk. A jót kényszeríteni nem lehet, mert ha kényszerítjük a jót, akkor az visszaüt, és a legnagyobb rosszá válik. A világunk tragédiája az, hogy ha a jót nem lehet kényszeríteni, és az emberek nem fogadják el a jót, akkor itt tömeges méretekben csak a tragédia kikövetkeztethető, és a tragédia mindig bejön. Mert ugye aki azt mondja, hogy tud megoldást ennek a világnak, általában azt mondja, hogy majd, ha én ezt meged, nekem adnák a hatalmat. Ezt megírta egyébként Szabó Lőrinc a Bang An Si című nagy versében. Egy kínai példát elővéve, hogy a kínai császárnak egyszer egy bölcs azt mondta, hogy adjál nekem hatalmat, és rendbehozom az országot. Adott neki 20 év hatalmat, a legjobbat akarva, de kényszerrel megszüntetem a korrupciót. A bűnözőknek mindig a sarkukban leszek. És megmondom az embereknek, hogy ha nem lesznek jók, akkor vessenek magukra, és 20 év alatt mélyebbre lesüllyedt minden, mint hogyha nem csinált volna egy kis új mozdulatot sem. Ez tragédia, kedves hallgatók. Ezt a tragédiát a magyar nép történelmén keresztül, aki ebbe belelátott, aki az egyik versét, amit a Joel próféta könyvének hatására írt, ez a Nincs itt ország című versét, így fejezte be Adi, másként lett volna itt ország. Másként. De ez a másként soha nem jön be. Másként lett volna itt ország. De ez nem jött be. Eddig nem, 1100 év alatt nem jött be. Úgy tűnik, hogy ezután sincs sok remény. Remény csak egy valami országban van. Ezért mondta Jézus, hogy az én országom nem e világból való. De erről majd még beszélek. Hadd fejezzem be a verset. Szól a sipszó, átkozott nép, ne hagyja az Úr veretlen, uralkodást magán nem tűr, szabadságra érdemetlen, ha bosszút áll, gyáva lankat, s ha kegyet áld, rossz kegyetlen. Fölviszi a verset, ugye a harmadik verset, és most jön a vers befejezése. Üzenhettek már utánam, Kézsmárk hegye, Majtény síkja. Határszélen botot vágok, vérem többé sose issza, veszett népem, veszett földje, sose nézek többet vissza. Tehát most elhatározza magát, aki ott áll sátorsarkon bort nyakalva, azt mondja, botot vágok, meg mint a kezembe fogok, elindulok, határszélen botot vágok, hoz már üzenhet Késmárk is, a dicsőség is, nagy Majténysor, letettük a fegyvert, az is üzenhet, vérem többé sose issza, veszett népem, veszett, nagyon kemény jelzők, mert ez a sose. Erre mondta Babits Mihály, hogy Adi Endrében megtalálom a legfőbb magyar faji sajátosságot, a dacot. Adi a dacos költ, az indulatos költ, odavágok, gyerekek, odavágok, engem nem érdekel. Ez az ország nem ország, veszett népem, veszett földje, sose nézek többet vissza. Sistergő indulattal fejeződik be a vers. Adi újságíró volt, az újságírók általában szeretik, hogyha mindenki elolvassa őket. Mikor olvassa el mindenki az újságírókat, hogyha az indulatokra, ott ütik le a hangokat az indulatoknál, nem a gondolatoknál. Jó keményen az indulatokra kell rájátszani. Hát ez egy gyors művészet az újságírás, egy kis vezércikk, vagy ez meg az, ott nem lehet filozofálgatni, vagy szépen az embereket, hogy gondoljuk végig emberek. Kedves hallgatók, ez Adinak az egyik legnagyobb verse, ez a Sípja régi babonának, de hogy ebben a nemben mutassak önöknek olyan verset is, ami talán... Önök azt mondják, hogy miről szól ez a vers, és mutatok ilyen verset, ez is egy nagyon nagy versnek indul. Ez a Szentlélek karavánja. Szentlélek karavánja. Erről I. és Gyula egy külön kötetet bocsátott közzel a Szentlélek karavánjáról, és a derék festő így tele rondította. Elolvasom önöknek, talán nem kegyelet sértés. Azt mondja, ez az én versem, mármint a Szentlélek karaványa, mindenkori becsületes, jó művészek tusakodó imája. Szóval ez az én versem, ez a mindenkori művészek tusakodó imája. 1969. 7. hó 28-án reggel az ágyban olvastam, miután megkomponáltam az embernek születni és kiüzetés triptihonomat, és verekszem az itthoni kiállításért. 1939-ben volt egy kiállítása, 41-ben egy másik, 48-ben egy harmadik, snitt, 58-ban a negyedik, és utána meghalt. Verekedett mindig, hogy szegény kiállíthassa a műveit, hát nem engedték Magyarországon kiállítani. Összesen 4 kiállítás 40 év alatt. Igaz, hogy valakinek eszébe jutott, hogy ez egy tehetséges, valaki Prágába kivitték 61-ben, Skóciában meg Glasgow-ba, Edinburgh-ba 62-ben, volt 3 külföldi kiállítás, összesen 7 kiállítás 40 év alatt, ebből meg lehet élni. Hát azt se tudjuk, hogy ki volt. Azért adtam ezt a címet, ugye, hogy így szedettem, hogy nem csak elfelejtett festő, hanem ejtett festő. Ejtett festő. Na hát így 69-ben rá nagyon nagy hatást gyakorolt ez a mű. Ha valaki első hallásra tudja, hogy miről van szó, annak Nobel-díjat fogok javasolni. Aki 10-szer elolvassa és pontosan tudja, hogy miről van szó, teszem tudni, Adinak nagyon sok ilyen verse van, mint a Fekete zongora. Máig se tudjuk, hogy miről van benne szó. A költészetben a 20. században polgárjogot nyert az irracionalitás. És mivel ő egy szómágikus művész, ezért mondja Kosztolányi, hogy én a vajákosokkal, meg a zagyva keletnek elmebetegjével, Adira ezt mondta, zagyva keletnek elmebetegje. Mondja a szabadkai Kosztolányi, a szekszárdi Babits hátterében, a érmincenti Adiról, zagyva keletnek elmebetegje. Tetsz meg tudni, egy nagyon híres verse, ezt Antal József Tordján Józsefre alkalmazta. Hogy legújabb, hát, hogy mondjam, hogy ez mennyire élő versről, ez a Marcus Aurelius című hatalmas nagy kosztolányi versből való, hogy zagyva keletnek elmebetegje, de ott is Adival csatázik. Azt ezek Tokajtól vagy Rakamasztól keletre nem tudjuk, hogy gondolkoznak az emberek, sőt azt se tudjuk, hogy Ázsiában vagyunk, vagy Európában. Ebben sok igazság van, mert én már jutottam többször a keleti zónán keletre, tehát mondjuk Miskolc még azért egy kicsit idébb van, de valóban vannak ilyen övezetei a világnak. Tessenek meghallgatni ezt a verset, hatalmas szómágia, óriási tartalmak vannak benne, de hogy ha agyonütnének is, vagy bezárnának ide, hogy adnak 2 millió forintot, hogy írjak egy elemzést, nem tudnék megfelelni neki, ha becsülettel akarnám megírni. Szent Lélek karaványa. Egy Szent Lélek nevű kereskedő egykor sürgős nagy rendelést adott, jövünk 100 sarkából a világnak, villámmal, gőzzel, szekérrel, gyalog. Tevékkel vágtuk át a Szaharát. Drága portékánk részben megavult, de Szent Lélek már ezt úgy kívánta, egy kicsi jövő, egy kicsi múlt. Buddha, Mózes, Jézus éltek velünk. Igemálhákkal rakott az agyunk. Miként ígérted, vedd át az árut, fizes, Szentlélek, éhesek vagyunk. Ó, mi szegény, szomorú kupecek, eszmék vivői, büszke szolonok, krőzusok élnek víg dőzsöléssel, s a mi kincsünk és sorsunk a homok. Hosszú 10 nap volt, sok ezer éves. Hazudtak minden pünköst hajnalán. Tüzes nyelvekre, meleg aranyakra rászolgált immár ez a karaván. Becsületes, részeg, okos fejünk mindig másért fáj. Megejti a szó, s úgy futunk el önboldogságunknál, mint szép tájnál bamba kijutazó. Elherdáljuk a vérünk és inunk, minket kezdettől jégeső mosott. Földet szereznek, bankót csinálnak sok ezer év óta az okosok. Hely, Szent Lélek, nem vár a karaván. éppen elég volt az eszmeevés. Viharverten és sakáltépetten várjuk, jöjjön hát a kitöltetés. Fizes, Szentlélek, sok volt egy kicsit ez a bús, bolond, ingyen szerelem. Így megérkeztünk, s véres árnyékok cikáznak rózsás, pünköst reggelen. Ugye önöket is megdöbbenti ez a vers. Miről szólhat ez a vers? Hogy a kereszténység 2000 éve nem volt képes ezt a világot egy jottányit sem megváltoztatni? Erről szól ez a vers. Hogy kitöltetett akkor a Szentlélek 2000 évvel ezelőtt, Jézus mennyben ölt után 10 nappal, és azóta eltelt 2000 év, és hol lett ez a világ keresztényibb, vagy jobb, vagy legalább valamiben is emelkedő? Meg tele van eszmékkel az agyunk, ige eszmékkel vagyunk tele, de mit valósítunk meg? Hol van a gyakorlat? És azért sok emberi küzdelemért kikap igazi fizetséget. Én mondjuk, hogy fizess, mert csak a homokot nyaldassuk meg. Nincs emberhez méltó lakhatásunk, életünk, becsapnak bennünket, vagy magunkat csapjuk be. Döbbenetes sorok vannak. Buddha, Mózes, Jézus éltek velünk, igemálhákkal rakott az agyunk. Mindent tudunk, olyan okosak vagyunk. Aztán mégiscsak a homokot kapargatjuk meg azt eszegetjük, mert mire jutottunk mi ezzel a nagy bölcsességgel, meg ezzel a sok vallással, meg nem tudom én mivel. Becsületes, részeg, okos fejünk mindig másért fáj. Sok sorát nem is tudom igazán értelmezni, sőt, van olyan gyanúm, hogy Adi, habár a Bibliából sok mindent kiragadott, és nagyon mély benyomást tett rá, de a Biblia egészét nem értette. De szerintem tudni, hogy a Biblia egészét ki nem érti? Mindjárt válaszolok rá, de aki erre az Adi rejtére rá akar jönni, hadd ajánljak egy különleges tanulmányt. Egy evangélikus lelkész 50 évvel ezelőtt vette a fáradtságot, hogy Adi minden sorát elolvasta, és egy olyan káprázatos tanulmányt írt, a lelkész neve Vörös Veőreös Imre. Veőreös. Tehát több ő van benne, mint a Vörös Sándorban. Majd csak egy Veőres, de ez Veőreös Imre. A Isten Adi vallásos költészetében. Ez a tanulmány címe. Először a 60-as évek, tehát már jó 50 évvel ezelőtt jelent meg, elején jelent meg, és a Vörös Imrének itt megvan a megyei könyvtárban a Középpont felől. A Középpont felől című kötete, abban még az életébe berakta, és így ez nem egy folyóiratba porlatozik, most benn van egy kötetben, Veőreős Imre a Középpont felől. Ha jót akarnak olvasni Adiról, részletesebb tárcát, tessenek elolvasni. Ott minden benne van, hogy nevelték, mi volt ez a kálvinizmus abban az időben, mennyire nem hittek már a kálvinisták a 19. század végén. És a fő tétele, amit bizonyít ebben a tanulmányban, hogy Adi mindig Istennel csatázik. Itt látjuk a Szentlélekkel is. Egy valaki hiányzik a költészetéből. Akiről pedig egy nagy verset írt, amikor azt mondta, Jézus poétám, szent alak, én megtagadtalak. Tudom, hogy magasságba küldtek, s pályám grádicsát mégis sírva hágom, rúd bűn az én nyomorúságom. Jézus hiányzik a költészetéből. Mindig Istennel viaskodik, mint egy nagy fantommal, hogy az Isten adjon pénzt, lányokat, ugye? Tehát mindenhez a pénz, ugye pénz nélkül se lány, se ital, se semmi. Borzalmas. A disznófejű nagyúr, mint egy bálványisten. Az Isten, mint a semmi, meg a nagy szethal hátán, meg szal. Döbbenetes képei vannak, hogy létlenül is leglevőbb. Ezt mondja Isten, hogy létlenül is leglevőbb, de különben ez a magyar költészetnek egyik fájdalmasan nagy sora Istenre. Ez van olyan, mint amikor a németek azt mondják, hogy a Nietzsche mit is mondott? Hogy az Isten meghalt. Mert miért mondta Récs, hogy az Isten meghalt? Mert az embereknek nem az Isten kell. Nem az Isten halt meg, az Isten meghalt az emberek tudatában, mert az emberek más isteneket találtak ki. A pénzistenét, az élvezetistenét, a sikeristenét. Hát ezek az emberek istene. Az az Isten, az igaz Isten, az meghalt. Már úgy ért, hogy az emberek tudatában. Ezzel fogom majd végezni egyébként pár percen belül a legnagyobb istenes verssel az Úr érkezése mellett, az Istenhez hanyatló árnyékkal az előadást. De még a Vörös Imréhez visszatérve, ő azt mondja, hogy az Adinak kétségtelen nagy istenes versei vannak. Az egész költészetében a Biblia, mint egy fő motivisztikus erő jelenik meg. De Adinak nincs megváltás tapasztalata. Mint egy fél nemzedékkel később József Attilának, aki azt mondja, hogy nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba, fogadj fiadnak Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ilyen Adinál csak ez az egy vers van, ami ehhez közelít, és ezzel fejezném be az előadást. Ezt nem kérem, hogy tanulják meg, pedig ez is csak 24 sor, mert amit én nem tanultam meg, azt nem kérhetem, hogy tanulják meg. De ha valaki mégis azt mondja, hogy ez a 24 sor, ez még nagyobb annál, mint amivel kezdtem az előadást az Úr érkezése, akkor ez az Istenhez hanyatló árnyék, és itt a kedves Zsoltára a motto, mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell mennem, és ide stova hányattatom, mint a sáska. Az ember ilyen gyenge. Fúj a szél erről, fúj a sáskát elsodol. Ennyi az ember. Sáska erő az ember, 109. Zsoltár. És a vers az Istenhez hanyatló árnyék így hangzik. Akaratomból is kihullasz, én akart vágyott Istenem, már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontás fullaszt. Üldöztetésimben kellettél, s kerestelek búszilajon, s már-már jajomból kihagyom neved, mely szebb minden neveknél. Szent képzelés, örök hit balzsam, ki létlenül is leglevőbb. Meghajlok szent színed előtt, s akarom, hogy hited akarja. Megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van az életem, mint az árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Ez azért nagy vers. Ez azért egy olyan, az egész eltékozolt élet után egy olyan számvetés, amiben tetszenek tudni, mit érzek, amikor mondja, hogy akarom, hogy hited akarjam, megüzzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyugszom. Akarom, akarom. Felidéződik önöknek egy nagy zenemű. 100 évvel azelőtt írta Beethoven, amikor belevág a hatalmas krédó tételbe a Missa Solemnisben. Krédó, 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 hiszen, miért kell ennyire, hogy hiszen? Ez nem természetes, amit hiszen? A modern embernek nem természetes a hit. És a mai ember, mivel messze van a hittől, úgy gondolja, hogy hithez valami gigantikus, nagy erőfeszítés, hogy hinni akarok. Hát olyan, mint a mantrázás, nem? Ha 100-szor mondom, hogy hinni akarok, a végén majd hiszek. És ez ölt testet. Azt mondja, hogy akarom, hogy hited akarjam. Akarom, hogy hited akarjam. Mi? Ezt Petőfi nem mert volna ilyet leír. Akarom, hogy hited akarjam. Mi ez, hogy akarom, hogy hited akarjam? Hogy akarom, de nem megy. Akarom, de még mindig nem érem el. És akkor a versnek az a nagyszerűsége, mert azt mondja, megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem. Most van egy nagy sor. Mert kockán van az élete. Adinak csodálatos nagy sorai vannak. Mondtam önöknek, van 50 nagy verse, azon kívül vannak nagy sorai. Például ilyen nagy sora, nézd, tüzes, daganat a szívem. És nincs, aki enyhet adjon. csókolj egy csókot a szívemre, és add, hogy lelohadjon. Ez nagyon nagy sor. Nagyon nagy sorok. De ez is nagyon nagy sor, mert kockán van az életem, mint árnyék, mikor elhanyatlik. Amikor szembesül azzal, hogy ez a nagy vitalizmus, ez a nagy élethabzsolás, ez a nagy életigenlés, hogy az élet, meg habzsolni az életet. Na de hova jut ez a nagy élethabzsolás? Az, hogy kockán van az életem, mint az árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, és mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Igen, hát ez a magyar költészetnek az előbbi úrérkezéséhez hasonlóan nagyon nagy megnyilvánulása. Benne van egy eltékozolt élet, van benne egy riadt és szerencsétlen küzdelem, hogy hinni akarok, fölemelkedni akarok. És benne van egy bizonyos fajta belátás is, hogy nem szabad hinni senki másba. Kedves hallgatók, én nem tudom, hogy Ady Endre milyen ember volt, mert azt, hogy amit mondtam róla, az csak a külső dolog, hogy belül egy ember kicsoda, hogy a belül az ember a természetével azonos, a rossz szokásaival azonos, vagy van a természetünkön, meg a rossz szokásunkon kívül még valami, amire azt lehet mondani, hogy ez az ember, ez, ezt én nem tudom. Én nem a roncsról szerettem volna beszélni, én a ragyogásról. Hogy mindig a roncsokba is beleütköztem, hát ne tessenek haragudni. Én minden év végén, karácsony és új év között leszavaztatom magamat, hogy az első 5 magyar költőbe kit helyezek, de azután, hogy veszem mindenkül az összes művét, és én az év végét azzal töltöm, ezt bevallom, hogy ez egy fényüzés, egy lukuluszi lakoma, hogy legalább Petőfit, Aranyt, Adit, Babicsot, József Attilát végigolvasom. Ez nem kis dolog, ez egy nagyon fárasztó dolog, de ezt csinálom egy olyan 10-15 éve, egyszer külföldön ért engem ez az időszak, és ott egész más kötetekből olvastam, hogy érdekes, hogy amikor a betűtípus is más, ez egy a filosz embereknek ilyen fényűző ünnepélyeik vannak, és az utóbbi pár évben a szavazat, hogy mire szavazok, az nagyon, hát az ember öregedésével nyilván az egy beáll, mert régen nem is szavaztam volna. Első nálam a magyar költészetben Petőfi. Az utolsó 5 évben, hogy sokkal több Petőfit olvastam, mint azelőtt 50 éve, meggyőzött arról, hogy Petőfi egy olyan elementáris, mély gondolkodói tehetség is, a vers formálásában pedig mindenkit ver, Aranytól addig József, Petőfit nem fogják megközelíteni. Tehát nekem az utolsó években szégyen szemre mondom, mert diákkoromban semmibe vettem Petőfit. Most azt mondom, hogy ez a 26,5 évet ért ember, ez egy meghaladhatatlan. De ezt nem azért mondom, ezt azért mondom, mert végigolvasom, tehát a tartalmilag szembesülök. A második helyen mindig változás van, hogy hol József Attila van, hol Arany van, hol Vörös Marti van. De Adi mindig bekerül az 5 egyikébe. Mert hogy végigolvasom Adit, 0,0%-ban tudok vele rezonálni. Ezt is hadd mondjam el. Adi világa nem az én világom. Én kocsmába talán életemben egyszer vagy kétszer voltam, ilyen lumpolásokban soha, újságírókkal ugyan tartottam kapcsolatot, meg én is voltam, amikor stilizáltam, de az egész újságíró világ nekem ugyanolyan idegen, mint a tévés világ, vagy a nem tudom én milyen világ. Tehát nem tudok ebbe a bőrbe belehelyezkedni, de azt el kell, hogy ismerjem, hogy Adinak valami olyan, a verseléséből, a megszólalásából fakadó nyelvi tehetsége van, és közben erre úgy reflektál, hogy csak az Undor órájában című verséből idézzek, azt mondja, egy-két szegény íródiák sose állított meg még sorsot, és népeket veszélytő titkos törvényes nagy tragédiát. íródiáknak. Hát most a költőket bolondnak tartják, egy-két szegény íródiák sose állított meg még sorsot. Tehát hiába beszélnek a költők, magyarán senki nem kíváncsi rájuk. Ja, haláluk után persze mindenkit fölvisznek a mennyekbe, és hogy ilyen meg olyan nagy. Tehát érezte ő ennek az egész tragédiának a gyökerét is. Ennek ellenére végig kitartott az írásban. Neki volt mondani valója, nagyon mély mondani valója, azt már nem mondom, hogy összefüggő mondani valója volt, de olyan ráérzéses, koppanásos, hogy mondta Pilinszky, hogy mondatai oda estek, ahova puffantak, de volt hova esniük, és volt, mint puffanniuk. Ezt el kell ismernem mindig Adiról. Világa nem az én világom, de hogy nagy költő volt, szerette Isten igéjét, és hogy a verseiből azért átsüt egy Istenre való vágyakozás, hogy nem szabad hinni senki másba. Egy valakibe lehet hinni, aki rászolgál arra, hogy higgyünk benne. Ha van kérdésük, 10 perc után várom a hozzászólásokat. Köszönöm a figyelmet.